mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Elérkezett a Renault tulajdonában lévő Dacia önmegvalósításának ideje, legújabb modelljükkel szinte bizonyosan átrajzolják majd az értékesítési piacot az alsó középkategóriáig bezárólag. Az új Jogger ügyes felépítésével, műszaki tartalmával és árazásával nem egyszerűen kiváltja három korábban szintén eladási csúcsokat döngető Dacia modellt, hanem beleharap egy jó pár konkurens modellvadász területébe is. A 7 személyesként is megrendelhető Dacia Jogger állami támogatással nem csak megfizethető minden új autóvásárlását tervező nagycsaládos számára, de szinte apró pénzért egy átlagos nagymotoros motorkerékpár áráért megszerezhető. Amit pedig kapunk a pénzünkért, az tisztességesen összerakott, jól vezethető, stabil, akár 7 személyes, óriási rakterű és még nem is torkos kombiszerű nagy autó. Azt hiszem, nincs nehéz dolga bemutatni a piac új üdvöskéjét Vihari Balázsnak, a Renault Magyarországi PR igazgatójának, akit köszöntök a stúdióban, szervusz.
Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
A héten mutattátok be ezt az új modellt, volt szerencsém menni néhány kört itt Budapest belvárosában. Megmondom őszintén, hogy nagyon jó tapasztalatokat szereztem. Ez a Dacia messze van attól, amit én ismerek a fiatalok koromban.
Jó, igen. Igen, ha megengeded, nagyon nem akarok a múltba révedni, de azért érdemes egy picit megvizsgálni, hogy ugye hogyan is kerültünk ide, vagy a Dacia Joggernek milyen előzményei vannak. Ahogy te is említetted, három nagyon-nagyon kedvelt modellünk ér össze ebben. A Dacia Dockernek volt egy személyautó változata, volt egy nagyon kedvelt kombink az MCV-nek a kombi változata, és a jelenleg is futó Dacia Logi, ami még valamikor a nyáron fejeződik be a gyártása, és amíg az ki nem fut, addig még a piacon van. Ez volt pedig a hétüléses változat. És igazából ennek a három modell szálnak mindegyikéből valamit megtartottunk, és egy teljesen új formavilágba öntöttük, vagy préseltük bele, és ebből lett ez a Dacia Jogger.
Mielőtt bemutatnád bővebben ezt az új modellt, és tényleg megér egy hosszabb bemutatást, azért érdekelne, és világítsd meg, hogy mi volt az oka, hogy ezt a három modellt egybegyúrtál, hiszen az három helyről jövő nyereséget jelent egy gyártónak.
Igen, most. De mind a három modellről azt kellett tudni, a Logi kivételével, inkább azt mondom, hogy ebből két modellről azt kellett tudni, nagyon egyszerű, a Dacia Dockernek a személyváltozata az igazából a teherváltozatnak volt egy személyváltozatra felkészített derivánsa. Nagyon használható, nagyon jó autó volt, de alapvetően mégiscsak volt benne egy kis teherautós érzés. Ez egyrészt sokakat eltántorított, másrészt pedig a belső akusztikai komfortja az nem volt egészen a toppon. A Logan MCV az egy teljesen külön ág volt, egy külön platform, kombi, amire már nem volt annyira kereslet Európában, ezért ezt is meg kellett szüntetni. És a Dacia Logi pedig egyszerűen azért ér véget, mert a Dacia minden modellje átáll az új közös platformra, a Renault Nissan Mitsubishi közös platformjára, és a Dacia Jogger ennek az egyik első hírvivője, és ezen ki lehetett alakítani a hétüléses konfigurációt, tehát azt a modellt nincs már értelme folytatni.
Ha az új Joggert megnézzük, közelebbről körbejárjuk, a formavilágát tekintve egyébként ez is egy kicsit kombis, nagyon hasonlít egy kombihoz. Az a különbség, hogy a hátsó kerék az egészen a sarokba került, tehát nincs túlnyúlás, ezért egy kicsit azt is mondhatnánk, hogy egy szabadidőautós megjelenést is kapott.
Így van. A technikai részében nagyon sok minden változott, és ha valaki egy picit követi ezeket a platform történéseket, nem csak nálunk, akár más konstruktőröknél is, mindenhol általában az alapelv, hogy készül egy olyan platform, amire aztán bármilyen karosszéria típus, vagy nagyon sokféle karosszéria típus fájdalommentesen felépíthető. Itt igazából ez nem egy kombi autó, hanem erre a platformra egy kombi karosszéria készült most. Ez a platform egyébként jövőben is fel fog bukkanni a Dacia választékában, más modelleknél, más karosszéria típusokkal.
A Jogger megjelenésében egyébként semmi extrát nem találok, nincs semmi újítás, viszont jó a szemnek nézni, mert harmonikusan van megrajzolva, van benne egy kis Renault utánézés, több pontján is a karosszériának, ugyanakkor meg szép formavilágot ad. nem, nincs oka a panaszra azoknak, akik egy ilyen autót választanak.
Nekem most össze kellene foglalnom egy mondatban, én se tudtam volna jobban összefoglalni, hogy, hogy miért is szerethető a Dacia. Ha valaki megnéz egy modellt, akkor semmiféle egetverő forradalmiságot nem fog ebben tapasztalni, nem is cél. Viszont szerethető, tetszetős, dögös, jól kinéző, kompromisszummentes modelleket fog mindenki látni.
A Jogger nyilvánvalóan nem a legjobban felszerelt, túl extrázott modellje lesz a Renault csoportnak, viszont tisztességesen van benne olyan smi, ami szükséges az alap vezetési élményhez, másrészt a biztonság szempontjából minimálisan szükséges. Ráadásul van itt azért skálázási lehetőség is.
Igen, így van. Az autóba azok a fedélzeti multimédia, klíma és egyéb rendszerek, az elektromos ablak, mi egyéb, azok bőven megtalálhatók, amiket mindenki szívesen keres egy autóban, de azért azt abban sincsen különösebben semmi titok, hiszen egy meg egy az mindenhol kettő, hogy a Dacia azért tud kedvező áru modell lenni folyamatosan, mert nagyon is megnézi a konstruktőr azt, hogy mi az, amire a vevőknek igénye van, azok bekerülnek, de amire nem mutatkozik igazi igény, a vevők nagy többsége nem adna érte pénzt, az nem kerül bele. Természetesen az fontos elmondani, ahogy te is említetted, hogy a biztonság terén azok a dolgok, amik a homologizációhoz, a szabályokhoz, azoknak való megfeleléshez szükségesek, azok természetesen ott vannak.
Én három dolgot azért kiemelnék a külső megjelenésben, ami nekem azért szimpatikus volt. Az egyik az első, a fényszóró. A fényszóróban lévő nappali menetfény nagyon hasonlít a Volvo-ira. Egy ilyen torkalapásszerűség dolog világít. Tehát ez egy szép, harmonikus, messzire jól látható megoldás. A hátsó lámpák ugyancsak különlegesek. Szintén a Volvo XC60, XC90-esnek a kicsit megtört, függőleges lámpatestjére hajaz. Nekem ez is nagyon szimpatikus, mert eleganciá kölcsönöz a kocsinak, és ami a legjobban bejön számomra, és szerintem nagyon sok leendő autóvásárló is ebbe fog elsőként beleszeretni, hogy van tetősín az autón, minden autóban, de ez még nem egy olyan különlegesség, viszont a tetősínek középső részét meg lehet fordítani, ki lehet emelni, és keresztbe lehet tenni, tehát hogy olyan megoldást tudunk egy pillanat alatt varázsolni, ami bármilyen tömegű, nem túl nagy tömegű tereptárgyat, vagy bármilyen tárgyat képes hordani magán. Tehát tudunk vele szállítani.
Ha kitekinthetek egy pillanatra, akkor a Dacia-nál tudjuk, látjuk azt, hogy a vásárlóközönség szereti, és a Dacia vásárlóközönsége azt érzi, ezt is tudjuk, hogy jó üzletet kötött egy ilyen autó megvásárlásával. Szereti magát megjutalmazni egyébként, és nagyon-nagyon sok gyári extrát kérnek ezekhez az autókhoz. Ilyen például a tetőbox is egyébként, amit nagyon sokan kérnek, nem is közvetlen, de némileg tapasztalatból tudom, hogy egy nagy családnak azért egy tetőbox az mindig elkél, és azért, hogy ne kelljen bohockodni a tetőrúddal, meg ennek a föleszerelésével, egy sima kulcssal és egy mozdulattal a tetőrúd keresztbe fordítható, vagy aztán hosszába, hogyha a tetőbox, vagy akármi más, ahogy te is mondtad, kerékpár, szánkó, síléc nem kerül fel a tetőre.
A maga a karosszéria egyébként nem kicsi, nem kirobbanóan nagy, de nem az a méret, amihez úgy hozzá vagyunk szokva az alsó szép kategória alsó szegmensében. Tehát ez szépen belelóg már a nagyobb, hosszabb autókhoz, ennek megfelelően nagy a tengelytáv, és ez már meghatározza az utasteret is. Nézzük meg, hogyan.
Az utastér hatalmas. Erre tényleg nincsenek, ezt nem érdemes jobban cukrozni. Hatalmas, mind a három ülés sorban. Egyrészt a váltér, a fejtér mindenhol nagy, és ami egy kicsit különlegesség ennek a modellnek, hogy ahogy hátrafelé haladunk, a hátsó üléssorok színházteremszerűen emelkednek. Tehát a hátsó üléssorban, aki beül, két akár felnőtt, azok sem érzik azt, hogy egy ilyen, nem tudom, egy harckocsinak az utolsó zugába vannak eldugva, hanem bőven kilátnak előre, jobbra, balra.
Hát ugye állítólag újságíró kollégák megmérték a hátsó fejteret, válteret és lábteret. Durván egy 180-185 centis méter magasságig nagyjából komfortosan utazható a legutolsó
ülésről. Nem fogok mellé beszélni, nyilván egy európai körutat azért ott egy felnőtt nem fog tudni végigcsinálni, de egy Budapest Balaton, vagy egy Budapest Miskolc, vagy egy, tehát egy magyarországi nyaralásra való odaérést, azt gyakorlatilag fájdalom és fáradtság és hátfájás, tértfájás mentesen lehet.
A joggernek az a egyik nagy ütőkártyája, hogy kivehető a hátsó üléssor, ráadásul pehelykönnyű. Ha jól tudom, általában egy ilyen kivehető ülésű megoldás egy 20 kiló alatt nem nagyon szokott lenni a más márkáknál, itt mi nem egészen 10 kilóra van szó.
Igen, a pariba állítható egyrészt nagyon-nagyon egyszerű és könnyű kiemelni, és maga a súly is könnyű, pariba állítható egy 6-os zsugorfóliás víz, másfél literes vízcsomaggal. Ez csak azért fontos, mert nem kell hozzá különösebb sem testi erőlét, sem pedig szakértelem, tehát egy bármikor, bármilyen pillanatban az kikapható, akár egy családanya is megfogja, és egyszerűen kirántja a hátsó ülést, ha nagyobb csomagtérre van szükség, és külön-külön kiemelhetők, tehát igazából akár egy L alakú csomagteret is ki lehet alakítani.
Hát a gyári adatok szerint 565 literes az 5 személyes autónak a csomagtere, igen, tehát 565 literes. Ha kivesszük, vagy lehajtjuk ezeket a hátsó ülés sorokat, akkor 1800 literesre bővíthető. Hát ez egy nagyon komoly raktér már.
Így van.
Ez azért fontos, mert ugye a nagycsaládosok számára fontos minden ülés, de akkor viszont szűkebb lesz a csomagtér, de hogyha egy olyan nagycsalád használja, akinél nincs szükség mind a kettő hátsó ülésre, hanem csak az egyikre, akkor egész tisztességes már a raktér. Ráadásul, hogyha az a nagycsaládos papa hétközben dolgozik, ne adj Isten, egy vállalkozó, mondjuk villanyszerelő, akkor az autó ideálisan alkalmas arra, hiszen ha lecsukja, kiveszi a hátsó üléseket, ami 2x10 kiló, tehát nem egy nagy méret, meg súly, lehajtja a mögötte lévő üléssort, akkor ott igazán lehet kábelkötegeket bepakolni.
Hát meg igazából én ezt most a saját példámon tudom, hogy bármelyik tetszőleges svéd bútoráruház bármilyen választéka gyakorlatilag plafonig pakolható ebben az autóban, úgy, hogy akár a család három tagja is vele tud utazni, nem kell ehhez külön bérelni semmit, de valóban így van, hogy a 60 körüli, ennek nem számoltunk utána, de a gyári adatok szerint 60 körüli ülés konfiguráció érhető el ebben az autóban.
Nekem az első mezetűrés beállítható is tetszett. Tudom, hogy a korábbi Dacia modelleknél volt kritika, hogy így nem lehetett állítani az ülés, nem lehetett magasságát, a kormány nem lehetett mozgatni ilyen-olyan irányba. Ez sem egy túl motorizált modell, de én a saját testem pillanat alatt rá tudtam igazítani a kormányt meg az ülést. Ez nagyon fontos dolog.
Igen, ahogy az előbb is mondtam, azok a dolgok, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember kényelmesen, jókedvvel használhassa ezt az autót, és jókedvűben élvezhesse tényleg azt a mobilitás vagy szabadságot, amit az autó ad, azok mind benne vannak ebben. Végtelenül kényelmes nagy fotelekkel van ellátva az autó.
Nagyon tetszett nekem is a rövid bemutató kör után, hogy minimális zajok jutnak be az utastérbe, a vibráció szinte nulla a kormányűről, a gáz jól kezelhető, nagyon jó a pedálsor magassága, a váltó szerintem tudja, hogy Renault, mert annyira precíz. Szóval az egész autó vezethetőség, irányíthatósága, stabilitást jelez. Számomra legalábbis úgy jött le.
Így van, és a két motor, amit az autóhoz adunk, vagy ami az autóhoz pillanatnyilag választható, ugye a benzines és az LPG változat, azok megfelelő dinamikát is adnak ennek az autónak. Megfelelő dinamika alatt senki ne gondoljon versenyautós dinamikára, ez is egy olyan dolog, amiben nem szeretnék senkit megtéveszteni, de azt gondolom, hogy nagy családdal az ember nem is erre a fajta élményre vágyik, viszont a hatalmas biztonsággal, nagy tartalékkal üzemel a motor.
Nem tisztán LPG-s, hanem benzines LPG-s.
Benzin LPG-hez vegyes.
Tehát így automatikusan, igen, átváltható, és az egyik a 100 lóerős, másik 90 lóerős ezek így mellett, van, ugye? Még a hajtásláncról egy kicsit beszéljünk, de maradjunk itt a kormánykerék mögött. Tehát amikor belül az vezető mit lát? Én azt láttam, hogy van egy nagyon tisztességesen megrajzolt műszerezettség. Nagyon az a kép jött le nekem, mint egyik bármelyik nagyon nagy márkának a műszerfaláról. Nekem az is szimpatikus volt egy alap tablet fölépítve, mert hogy van olyan verzió, ahová csak a mobiltelefont kell bepattintani.
Így van. Először is analóg műszerfal fogadja a beülőket, viszont közötte van egy ilyen e-ink vagy e-papír jellegű digitális kijelző panel is, ahol ugye a legfontosabb fogyasztási meg egyéb menetadatokat lehet leolvasni, mint mindenhol máshol, tehát ebben különösebben újítás nincs. Az alapverzió, az alapfedélzeti multimédia verzió viszont úgy néz ki, hogy a mobiltelefonra letölthető az a kliens program, ami a középső tabletté változtatja a mobiltelefont, bepattintja az ember
a fekvő állapotba.
Igen, a gyári tartóba, tehát ezzel nem kell, erről nem kell gondoskodni, és onnantól kezdve a mobiltelefon jelenít meg mindenféle ilyen adatot.
Egyébként
ez az alap.
Ragyogó ötlet, ezt tudod.
Így van.
Hát mindenkinél van mobiltelefon.
Pontosan.
Miért kell duplikálni az autóval?
Pontosan, de ha valaki mégis szeretné, akkor két lépcsőben tudja ezt tovább fokozni. Egy belső, mindenképpen tablet kijelzőt adunk hozzá, és a legmagasabb szinten ez már telefon, mobiltelefon tükrözést is tud, méghozzá vezeték nélkül, ami ebben a pillanatban a Renault választékában még nem is létezik, de a Dacia-nál már két modellben is van a vezeték nélküli mobiltelefon tükrözés, ami szerintem egyébként egy nagyon hasznos.
Az asszisztenseket nem tudtam kellőképpen felmérni, már az idő rövidsége miatt is, meg ugye nem minden modellt sikerült kipróbálnom. Az biztos, hogy azok minimálisan benne vannak, amit az Unió előír kötelezően. Tehát a ráfutás segítő, meg a tehát ez minden benne van. Azon kívül lehet még rendelni valami extrákat?
Nem, a biztonságban nincsen. Tehát az nem választható. A biztonságot azt mindenki megveszi a legalapabb verzióval együtt.
Egyéb szolgáltatás? Mi az, amit...
Olyan...
Tolatóradar vagy a
igen,
kamera,
a tolatóradar, kamera, automatikus parkolófék, csupa olyan kényelmi dolog, ezek mindegy. Egyébként ez is nagyon egyszerű. Egyfajta csomag rendelhető az autóhoz. Ebben az egyfajta csomagban benne van a Jobbik navigáció, a drót nélküli mobiltelefon tükrözés, az elektromos parkolófék, a tolatóradar, tolatókamera, ez egy végtelenül kedvező áron összerakott csomag, szerintem nem is nagyon kell ezen gondolkodni.
Tehát ez az alap áron fölöli csomagról van szó. Tehát így van az alapverzió, meg a emelt szintű. És akkor most beszéljünk a motorizáltságról. Ugye én egy viszonylag egyszerűbb motorizáltságú autót próbáltam ki, ez egy 1 literes benzines autó volt. Féltem tőle, megmondom őszintén, ehhez képest teljes meglepetés volt, hogy harapott, mint a ló. Volt ilyen autó már a kezeim között, és akkor is elcsodálkoztam, hogy 3 személlyel hogy tud 150-et menni egy ilyen autó külföldi autópályán.
Természetes.
Szóval ez az autó is tudja ezt. Tehát mikor 130-at elért az ember 6-ban, nyomott egy kövérgázt, még az is érezhető volt. Pedig ugye ez kis 3 literes, viszonylag kisebb nyomatékú motorról van szó.
Azért azt látni kell, és hogyha ha panasznapot nem is szeretnék tartani, de azt ugye mindenki tudja, hogy az autó gyártókon meglehetősen nagyon nyomás a kibocsátási és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Ennek a nyomásnak egy része az Európai Bizottságtól jön, egy része pedig nyilván a saját jól
Greta
felfogott...
Thunbergtől.
Igen, de egy része saját jól felfogott érdekünk egyébként. És ugye ez nem most kezdődött ez a dolog, úgyhogy mindenki fejlesztett. Ezek a 3 hengeres kisűrtartalmú motoroktól lehetett jogosan félni mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, amikor elindult ez a trend, de ez már abszolút a múlté, és ezek nagyon-nagyon jól hangolt, nagyon-nagyon jól összerakott, borzasztóan minőségi darabok. Azt is mindenki tudja, hogy az átlag autóvásárló milyen vezetési élményre vágyik, és bizony megpróbálják ezek a motorok ezt nyújtani sikerrel.
Én még emlékszem az első Smartra, ami olyan volt, mintha fűnyíró kalapált volna az ember feneke alatt, és elképesztő rezonanciája volt. Ma már egy 3 hengeres nem így néz ki.
Én is emlékszem arra a Scenicre, amiben volt egy 1.3-as motor, forradalmi újdonság volt, nem tudom, 14 évvel ezelőtt, és fogyasztott 16 litert. Azért azt úgy vakartuk a fejünket, hogy ezt hogyan fogjuk tudni felcukrozni, nem tudtuk, nem is lehetett. Ezeknek a dolgoknak vége is.
Az új Dacia Joggerben, tehát egy 1 literes motor van, semmi kiúrót nem tud, viszont azt produkálja tartósan. Rezonanciamentesnek tűnik a vezetés közben minden sebességtartományban, jól húz, dinamikus, rugalmas a motor. Ennél több nem kell egyébként. A futómű mit tud még?
A futómű ugye nyilván egy pillanatra még visszatérek azért a motorizációra, azért azt érdemes tudni, hogy az LPG ez egy gyári átalakítás, ennek megfelelően gyári garancia vonatkozik rá, és teljesen automatikusan működik. Így a 2 tartály teli töltése esetén 1000 km fölötti hatótávot tud az autó, ez fontos. A futómű az természetesen a Dacia-nál már jól megszokott módon a kicsit nehezebb útviszonyokra van kialakítva, ezért a magyar utakkal simán megbirkózik. Emelt a hasmagassága minden verziónak, már a legalapabbnak is, 20 cent is az alvázmagassága, úgyhogy ez tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy igásló, mindent kibír, terhelhető, így sem fog nagyon besüppedni, magas járdára is fel lehet vele parkolni, kátyúálló, tehát az egész autó tényleg egy ilyen mindennapos használatra kitalált, nem is tudom, sturdy, ez az angol szó, egy ilyen tényleg teherbíró, robusztus valami.
170 Nm, az nagyon tisztességes egyébként, tehát azt gondolom, hogy panaszunk nem lett rá. Kérdés az, hogy mikortól lehet ezt megvásárolni?
Az autók már a kereskedésekben vannak és tesztelhetők is. Tavaly december óta előrendelhető. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy szép mennyiséget rendeltek elő azok, akik bíztak a márkában 4 hónap alatt. 1000 fölött van ezeknek a száma, úgyhogy érdemes az autót kipróbálni, már ott van mindenhol, minden motorizációval és majdnem minden felszereltségben.
A beszélgetés lezárásaként ennyi szubjektivitást engedjek meg magamnak, hogy nekem ez az autó csalódást okozott, kellemes csalódást, nagyon nagy meglepetést, és szerintem több köze van a Renaulthoz, mint a Dacia-hoz, de zárójelben jegyzem meg. Na ehhez képest, amit mondtam a bevezetőben, hogy egy átlagos motorkerékpár áráért már hozzá lehet jutni egy nagycsaládosnak az állami támogatással, ez viszont nagyon mellbevágó kérdés. Mennyi ideig lehet tartani ezt az árat? A mai viszonyok között, hogy látjuk, hogy 30-40%-kal drágultak az
autók. Nem mernék semmilyen jóslatba bocsátkozni. Most azt tudjuk, hogy egy minimális áremelésen túl vagyunk, egy olyan jó egy hónappal ezelőtt, és egyelőre úgy néz ki, hogy ezt az árat most fogjuk tudni tartani, de hát nem tudjuk, hogy a holnap vagy akár a következő fél óra mit hoz.
De autó lesz, elég?
Autó lesz, igen.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Vihari Balázst, a Renault Hungária magyarországi PR igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.